Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délután, és folytatnánk a megkezdett sorozatot a Krisztusi Szabadság egyenlőre a két szélső végletével. Nyissuk ki Bibliánkat a második Timóteushoz írt levél harmadik részénél, és az első öt verset szeretném alapigéül felolvasni. Utána megnézzük még majd egy-két igét, de ezek a téma szempontjából nagyon is releváns és nagyon fontos igeversek. Tehát a Timóteushoz írt levél második Timóteus levél harmadik rész első versét, így hangzik Isten igéje. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Mert az emberek magukat szeretők pénzsóvárak lesznek, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Kerüld őket. Az elmúlt alkalommal a farizeusi kovászról beszéltem egy keveset, hogy hogyan is jelentkezik a Krisztusi Szabadság ellen Pólusaként. Az egyik véglet a törvényeskedésnek a rendszere, amit a farizeusok is azért találtak ki, hogy Istennek az igéjét, Istennek a szentségét valamilyen módon megoltalmazzák, és a tékozló fiú példázatán keresztül láttuk, hogy ez egy farizeusoknak szóló evangélium is volt elsősorban, de Jézus nagyszerűen rávilágított a farizeusi gondolkodásmódra és a törvényeskedésre. Csak nagyon röviden összefoglalva, megállapítottuk a szeretetlenséget elsősorban, hogy a tékozó fiúnak a bátyja hogyan állt hozzá a testvéréhez, a törvényeknek a túlzásba vitelét a teljes beszabályozásig, a szokások rabsága, a szolgaság lelkülete, egy vallási értékrendet közvetít, egy jó vallásos ember tud a törvénynek a szelleme létrehozni. Olyan személyek, akik nem tudják élvezni az Isten javait, Istenre csak úgy tekintenek, mint egy távol lévő valakire, aki megfosztja őket, ahogy mondtam még a Kecskegirától is. Úgy tűnt, hogy Isten nem akarja, hogy élvezze. Nem élvezik Istennek a javait, az két a életmód, tehát sok mindent megvonnak maguktól, nem hiszik el, hogy Isten megengedte, hogy ezt vagy azt megtegyenek. Van egy vallásos meggyőződésük, és általában hangsúly a negatív üzenetem van, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. Tehát nem az, amit Isten megenged nekünk, hanem mi az, amit nem szabad csinálni. Állandóan ezen jár a gondolkodás mondjuk. És akkor már utaltam a liberális szellemiségre, amit a szadduceusok képviseltek ebben az időben. A legnagyobb kontraszt a két irányzat között a Jézus korában abból állt, hogy a szadduceusok voltak azok, akik megengedték a liberalizációt Izrael államában, ők voltak azok, akik élen jártak a hellenizálódásban, vagyis a görög szokások és hagyományok átvételébe. Nem véletlen, hogy különböző sportrendezvények voltak Jeruzsálem városában, és nagyon sok városban színház épült, különösen Heródes hatására, és tudni kell azt is, hogy Marian az egyik férje, vagy felesége Heródesnek, többek között egy szadduceusi főpapnak a leszármazottja volt, tehát gyakorlatilag a Heródes ház és a szadduceus ház majdnem mindig ilyen szinoním fogalomként is szerepel az újszövetségi szentírásban, és ők voltak azok, akiknek az értékrendjében nem fért bele a feltámadás, tagadták a jeleket, a csodákat, az angyaloknak a létét, a démonok létét, a túlvilági életet, tagadták a feltámadást, tagadták a túlvilági jutalmazást, és emiatt volt egy hedonista életvitelük a szadduceusoknak, főleg az arisztokrata papi vallási réteg alkotta ezt a csoportot, mielőtt ők a földi életet akarták kiélvezni, mert úgyse lesz a eljövendő időszakban semmi, ezért amit csak lehet a földön élvezzünk és használjunk ki, és ezt szépen meg is ideologizálták a maguk módján. Ide tartozik a túlzott szeretet, majd erről ma fogunk beszélni, hogy a szeretetnek a köntösébe burkolva nem intjük meg az embereket, nem fedjük meg őket, hogyha bűnösek, mert hát mindenkit szeretni kell, meg a szeretet korszaka van most. Nagyon minimális a törvény. Látni kell, hogy a szadduceusoknak a törvény iránti tisztelete az valamilyen szinten helyes volt, mert ők csak az írott törvényt fogadták el, viszont a farizeusok a szóbeli törvényt is elfogadták. A bűnök rabsága jellemzi őket. Josephus Flavius is feljegyzi, illetve a különböző korabeli zsidó írások, hogy a szadduceusoknál olyan mértékben elburjázott a bűn, hogy külön szitok szóvá vált, különösen Boéteus főpapnak és fiainak a tevékenysége. Aztán a világi értékrend legalizálása, ez tulajdonképpen a hellenizálásnak a bejövetel, amire korábbi is utaltam. A világ javainak az élvezete, ez a túlvilági látásmód hiányából fakad. Mértéktelenség jellemzi, tehát egyfajta habzsolás az életmódot, a kételkedés szelleme van bennük, nincs egy egységes teológiai látásuk. Ez a mai korszellem is nagyon látszik, majd látni fogjuk a relativizmust, hogy mindent megkérdőjelezés nem tart semmit sem követendőnek. Pozitív üzenetintés nincsen, látjuk a mai különböző teológiai irányzatokat, különösen a hipergrész mozgalom és a különböző mellékágait, attól függ, hol bukkan fel, hogy mindig csak a bátorítás van, a buzdítás van, és nem számít, hogy az ember bűnös vagy vétekben él, nem számít, csak pozitív üzenet van, illetve a liberalizmus és a humanizmus. Ezt egy picit ma, amennyire az időnk engedni fogja, körül fogjuk járni. De nézzük meg az ige szakaszunkat. Nem fogok nagyon részletesen most belemenni ebbe, ha az Úr megsegít, lehet, hogy jövőre egy picit majd bővebben a mai korszellemről fogok beszélni, most csak áttekintésképpen, hogy amikor Pál apostol írja ezt a levelet Timóteusnak, a börtönben a kivégzésére vál. Ez az utolsó levele Pál apostolnak, a legjobb információink szerint, és tulajdonképpen egy testamentumot ad át. Nagyon sok gyakorlati tanácsot is tartalmaz, de itt az utolsó időkkel kapcsolatban egy nagyon fontos megállapítást tesz, és igazából ez választja el a korábbi időszakokat ettől az időszaktól, amiről itt Pál apostol beszél, hogy van egy kulcsmondat ebbe az első öt igeversben. Az nem kérdés, hogy ahogy Pál írja, ezek kegyetlen napok lesznek. A démonizáció azért van zárójelben, nem mintha a görög szó erre utalna, hanem az Új Szövetségben csak egy helyen használja még a Biblia ezt a kifejezést, a Máté evangéliumában a gadarai megszállottnál, hogy milyen kegyetlenek voltak. Tehát olyan időszakra vonatkozik, ami nagyon kegyetlen időszak lesz. Homérosz olyan esetben használja, amikor egy vaddisznó például bepörög, és akkor tör, zúz és tapos. Erről esetleg majd Szilárdot részletesebben meg lehet kérdezni, hogy hogyan is zajlik ez a feldúlt állapot. De az utolsó időket Pál apostol egy minden korábbinál elképzelhetetlenül démonizált és kegyetlen időszaknak írja le. Emlékezhetünk, hogy a Bibliában, amikor egy ilyen időszak van, azt mindig mi követi? Istennek az ítélete. Amikor egy korszakváltás van a Bibliában, és most reménységünk szerint korszakváltás időszakában vagyunk, várjuk vissza az Úr Jézustól, hogy énekeltük is. Még van egy kis keserű az életünkben, meg a világban, de hisszük, hogy jön vissza, és akkor tényleg odafent a mennyben örülni fogunk az atyával. Egyébként most az atya is egyébként örül, az legalább Istennek kétfajta öröme van a Bibliában. Melyik ez a kettő? Az egyik, amikor megtér, öröm van a mennyben a megtérő bűnös, a másik pedig, amikor a föld királyai összegyűlnek az Úr és felkentje ellen, az egekben lakozó pedig kineveti őket, Isten röhögő görcsöt kap attól, hogy a világ királyai erőlködnek azon, hogy most hogyan lehet megdönteni a kereszténységet, meg felborítani az alapjait, de nekünk egy győztes egyházunk van. Van egy olyan egyház, ami itt majd szerepelni fog, hogy egy vesztes egyház, egy hitehagyott, egy bukott egyház, egy liberalizált egyház, de ennek semmi közel nem lesz Krisztushoz, de van egy győztes, hitvalló egyház, ami meg fog állni az utolsó időkben, és ha kell, de a véren árán is be fog menni az Isten királyságába. Ebbe hiszünk, nem? Akkor harcolunk, semmi gond nincsen. Tehát ezek az időszakok, hogy látni kell egy korszakváltás időszaka, ezek démonizált napok lesznek. És Jézus mihez hasonlítja az utolsó időket? Noé és Lót napjaihoz. Na ott is ugyanez a fajta szintű erkölcsi kihágások voltak, és olyan mértékben megszaporodott a bűn. Egyébként a lelkiismereti korszaktól, pontosabban a Káin és Ábel esete óta a Noé terjedő időszak egy ultraliberális időszak volt, ahol nem volt emberi törvényszék, csak Isten avatkozott be a dolgok menetébe, és ez egy nagyon szép új világ volt, hogy Huxley szavaival idézhetnénk, de azt lehetett látni, hogy az embereknek a bűnei annyira megsokasodtak, hogy Isten közvetlen ítéletét váltotta ki. És ez lesz majd az elragadtatással is, és jön majd a 7 éves nyomorúság, ami Isten haragját és ítéletét fogja kiváltani. De mégis mi okozza ezt a kegyetlenséget? Olvashattuk itt a különböző leírásokat, hogy az emberek milyenek lesznek. Hát nem ilyenek voltak régen az emberek. Ezt Pál apostol idejében Timóteus elolvassa, simán mondja, a görögök így gondolkoznak, a rómaiak így élnek, a barbárok így élnek és így gondolkoznak. Noé korában is így volt. Mi a különbség igazából az emberi ellenvonás között? A különbséget az okozza, hogy az egyházban lesz. Tehát nem az van, hogy a bűnös pogányok élik a maguk hedonista életvitelét, és a különböző bűnök rabságában vannak el, mert hát ők úgymond pogányok, és nem ismerik Istent, hanem ezek olyan emberek már, akiknél megvan a kegyesség látszata, de már nincs ott az erő. Na ez lesz a nagyon-nagyon nagy különbség ebben az időszakban, hogy nem az egyház lesz a világban, hanem a világ lesz az egyházban. És amikor a hívők így kezdenek el viselkedni, a hívők ezeket a jellemvonásokat felveszik, egy párat mindjárt meg fogunk ebből nézni, akkor az emberek mit fognak mondani? Minek menjek én gyülekezetbe? Miért járok én a hívők közben, amikor semmivel sem különbek, mint én? nem lesz vonzó az emberek számára Isten népe, Isten gyülekezete, mert a hívők maguk fognak ilyen jellemvonásokat felvenni, a hívők fognak ilyen jellemvonásokkal élni, akiknek látszólag a kegyesség megvan, látszólag gyülekezetbe járnak, Bibliát olvasnak, még Jézust is a szájukra veszik, még imádkoznak is, de azt lehet látni, hogy a jellemvonásuk, a cselekedeteik, azok teljes mértékben ellentmondanak annak, amit tesz az Úr. Csak egy nagyon érdekes dolog. Gondolom azért, hogy jó páran fenn vagyunk a Facebookon, meg én is benne vagyok egy-két csoportban, bár nem mindig szoktam időt tölteni, mert sokszor felesleges. Csak nézzétek meg, hogy mikor ilyen keresztény vita kerül elő valamilyen fórumon, hogy magukat keresztényeknek való emberek miket írnak oda. Hogyan gondolkoznak, milyen szavakat írnak le, hogyan ócsárolják, átkozzák, mit tudom, mit csinálnak a másikkal, nézzétek meg, és hasonlítsátok össze ezekkel a dolgokkal. És ezek hívők, nem hitetlenek szólnak, nem ateisták szólnak be, hogy a hívők így, mert nem. Hívők egymás között hogyan beszélnek. Majd figyeljétek meg, én az elmúlt időszakban ezt nagyszerűen megtapasztaltam. Tehát az egyik jellemvonás ennek az időszaknak, hogy feltűnnek ezek a bűnben élő keresztények, ugyanis a kegyességük erő nélküli lesz. A Biblia világosan beszél arról, hogy miután kapunk mi erőt, miután a Szentlélek eljő ránk. Tehát ez olyan keresztény időszak lesz, ott fognak ezek a bűnök megjelenni, ott fognak elbúrjánozni, ahol a Szentléleknek az erejét a gyülekezetek nem fogják igénybe venni. És az utolsó időkben az egyik legfontosabb megtartó erő az lesz, az Istennel való közösségünk és a kapcsolatunk. És ha ez megvan, akkor a Szentlélek is ott lesz az életünkben. Ott lesz a munkája, ott lesz a kenete, ott lesz a szabadítása, a bátorítása, a vigasztalása, a segítése, végig ott lesz. De ha ezt nélkülözzük, és csak egy vallásos mászat veszünk fel, akkor majdhogy nem mehetünk a másik oldalra, a farizeusi kategóriába, hogy képmutatóak leszünk. Ugyanakkor a 12. versben pedig olvashatjuk ebben az ige szakaszban az ellentetjét is, hogy akik viszont ebben az időszakban kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, azokkal mi fog történni? Üldözni fogják. És nem elsősorban a világi hatóság vagy hatalom fogja üldözni, hanem magukat hívőknek mondó emberek. Az egyház számára, amikor a világ üldöz, az mindig egy megtisztulással, szabadulással jár, de amikor viszont az egyházon belül történik üldözés, akkor az mindig szakadással jár, és az mindig szétzilálja Isten népét, Istennek az egyházát, és azt lehet látni, hogy ma egyre inkább választódik elfele a hitehagyás időszakában ez a két csoport, akik elmennek a liberális irányzatba, megtagadják Istennek az erejét, a szabadítását, benne maradnak a bűnbe, míg vannak mások, akik maradnak a szentségben, és vállalják azt is, hogy esetleg lenézik, megvetik, kigúnyolják őket. Nagy Isten, büntetni fogják. Svédországban most van például parlament előtt, hogy a homofóbiáért, illetve a transzneműek megbélyegzésért 3 év börtönt fognak majd adni, ugyanis ez nem szabad véleménynyilvánítás, hanem bűncselekmény kategória fog lenni. Még nem szavazták meg, hogy lehet imádkozni a svéd hívőkért, hogy az Úr adjon neki szabadulást, bár ott is tudjuk, hogy az evangélikus egyház élén homoszexuálisok állnak, tehát túl sok jót már ott sem remélhetünk sajnos. De akik az Úrért fognak élni, azok üldözést fognak szenvedni. És ebből fakad majd az, ami a mai korszaknak az egyik nagyon nagy problémája, hogy szórakoztató egyház jön létre, aki kiszolgálja ezeket a bűnben élő keresztényeket, és tulajdonképpen a showbiznisz világába süllyeszti le az istentiszteletet. Már füstgép van, dobgép, mindenféle ilyen fényjáték van, éppen színház nincsen már csak az istentiszteleten. És nézzétek meg, hogy ezeken az alkalmakon, ilyen nagy külső látványosságban, és most függetlenül most giga, meg a hiper, szuper gyülekezetről beszélünk. Azt lehet megfigyelni, ha végignéztek egy ilyet, bár nem ajánlom senkinek, az Isten tisztelet központi részét képező Isten tisztelet, vagy ige hirdetés nagyon sokszor vagy nincs is, vagy ha van 5-10-15 perc esetleg. Hát Isten igéje teljesen a háttérbe szorul, és egyre inkább az emberi érzelmek kerülnek előtérbe. És ugyanakkor itt lesz majd az ellentétele a szolgáló egyház, akiket azok fogják alkotni, akik Istentől elhívást kaptak, ott van az életükben a Szentlélek ereje, hatalma, és szolgálni fognak még az utolsó időkben is. És nem hagyják, hogy a különböző korszellem befolyásolja ezt a dolgot. Hát látni kell ezt az időszakot, amit, ahogy mondtam, az egyik legveszélyesebb jellemzője az lesz, hogy az egyházban lesz bent a világ, és gondoljatok bele, hogy Jézus is erről beszél, hogy amikor hallotok majd háborúkról, háborúk híreiről, meg ne rettenjetek, és utána sorolja fel azokat a jellemvonásokat, az emberek egymást el fogják árulni, a szeretet sokakba meg fog hidegülni, és az agapé szeretet van, nem a filia, a sztorgia, az erosz, vagy különböző fajtája, hanem az isteni szeretet meghidegülése van, vagyis a hívő emberek életéből szorul ki Istennek a szeretete, és ennek a Bibliából tudjuk, hogy egyetlen egy oka van, hogy mikor nem vállal Isten szeretete közösséget a hívővel. Ne szeressétek a világot. mert aki világot szeret, abban nincs meg az Isten szeretete. Ennyire egyszerű a képlet, nem kell túlbonyolítani. Az Isten szeretete mindig akkor kezd el kiszorulni egy hívő ember életéből, akkor a világi dolgok, a világi kívánságok, a világi vágyak betöltése, akár a pénzhajhászás, a gyönyörhajhászás, hogy itt az igében is olvashatjuk, előtérbe kerül, akkor szokott mindig fellépni az, hogy az Isten szeretete elkezd kiszorulni a hívő ember életéből, és nem fogja tudni szeretni már a saját testvérét sem a gyülekezetbe, és az Isten tiszteleten is azon jár az esze, hogyha hazamegy, mit fog csinálni. Fejben itt van, testben itt van, de úgy igazából szellemben nem figyel ezekre a dolgokra. Nézzük meg ezt a egyházi nehéz dolgot. A 18-as lista van itt felsorolva. Nem megyünk végig. Akik esetleg kicsikét szeretnek mélyebben bányászni az igébe, és esetleg a görög szótár közelébe férkőznek, azok nyugodtan tanulmányozzák át, mert nagyszerű tanulmányt lehetne ebből készíteni. Csak néhány fontos dolgot emeltem ki, és szeretném hangsúlyozni ismét, hogy itt nem világi emberekről beszélünk, hanem magukat, keresztényeknek valló hívő emberekről, akik Isten népe között vannak, Isten népe körében vannak, és az utolsó időkben élnek. Az első az önszeretet. Ez a philautos kifejezés, ez tulajdonképpen mindennek a gyökere, ez itt szó szerint azt jelenti, hogy önmagát szerető vagy önző ember. Vagyis az első kulcsfontosságú belépő ebbe a dologba, amikor az ember önzővé válik, és már nem Istennek való szolgálat, nem az Úr van az első helyen, nem a Istennek való engedelmesség, hanem a saját maga élete, a saját maga kényelme, szeretete, önmagát kezdi el szeretni. Ez mindig a belépő ebbe a dologba, innen kezdődik tulajdonképpen a legtöbb probléma, és tart majd a gyönyör szerető végéig. Aztán pénzsóvárok, kérkedőek, tulajdonképpen a pénzsóvár az kapzsi szemét, jelent olyan szemét, akinek csak a pénzen jár állandóan az esze, és az ilyen embereknek hiába mondod, hogy ne a földön kincsetek gyűjtset, hanem a gyűjtsetek kincset a földön, hanem a mennyben kell gyűjteni. Az ilyet nem érdekli, mert neki az a lényeg, hogy most legyen tele a pénztárcája, mert valószínűleg a jövőben nem tudjuk, hogy mi fog történni, és most kell élvezni az életet. Aztán vannak a kevélyek. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, itt a hyperéphanos kifejezés van. A két szóból az egyik a hyper, az biztos, hogy a hiper az a magas. Tehát olyan személyről van szó, aki nagyon magasra helyezi magát, aki nagyon szereti a pozíciót, az előlételt, aki nagyon szereti magát mutogatni, és nem tud a háttérben maradni. A másik fele pedig a phaneo kifejezés, ami feltűnést, vagy ilyen megjelenést jelent, vagyis ő nagyon szeret ilyen feltűnő módon nagyon magasan lenni. Ő szeret szerepelni ott úgy mindenhol elől, a újságoknak a címlapján, a gyülekezetben, minden egyes gyülekezet beszámolom, meg mindent, tehát ott nagyon az előtérbe szeret lenni, és ez mindig veszélyes dolog, mert ahogy Jézus is mondta, inkább jobb, hogyha minket tesznek oda, mintha mi tesszük oda magunkat az első helyre, mindig ez a biblikusabb. Aztán káromkodók, ez a blasfémia, nagyon érdekes kifejezés, hogy szó szerint itt az eredeti szöveg Isten káromlót jelent. Hát lehet egy hívő ember Isten káromló? Előfordulhat ilyen? Bizony elő fog fordulni. Sajnos elő fog fordulni, és az Isten káromlás, ne csak abba értsétek, hogy valaki csúnyán beszél, vagy a szájára veszi Istennek a nevét, és mondjuk káromkodik egyet, hanem az Isten káromlásba az is beletartozik, hogyha valaki Istennek a dolgait káromolja, Istennek a munkáját káromolja. Ugyanez beletartozik ebbe a kategóriába. Aztán szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók. Rágalmazók szónál megálltam egy picit, itt a görögben a diabolos szerepel. Vagyis nem véletlen, hogy a keresztények között is feltűnnek a démonizált beszédek, ugyanis olyan szavakat fognak mondani, olyan rágalmakat fognak terjeszteni. Egyébként más helyen is használja a Biblia ezt a nőkkel kapcsolatban. Nagyon érdekes, hogy többször a nőkkel kapcsolatban jön elő ez a kifejezés, hogy a keresztényeknek a beszéde is ilyen rágalmazó lesz. Tehát ha nem hajlandó arra, hogy megbékéljen a testvérével, hanem rágalmaz, ócsáról viszi hozzá a hírt, sokszor ilyen imádkozunk már XY testvérét, mondjál már róla valamit, és akkor viszi tovább a szót. Ez ilyen szépen kegyesen bele van bújtatva ebbe a dologba. De sajnos az utolsó időkben ez a fajta beszéd Isten népe körében, hogy nem az építő beszéd lesz, nem az a beszéd lesz, ami bátorít, buzdít, épít és vigasztal, hanem ilyen rágalmazó beszéd lesz. És hogyha különösen egy kegyesen élő hívő embert ér egy ilyen dolog, akkor ő folyamatosan ki lesz téve ennek a céltáblájának, hogy mindenféle rosszat mondanak róla, csak azért, mert ő hiteles. Él Jézus Krisztusban. Aztán mértéktelenek, féktelenek, jót nem kedvelők, árulók, vakmerőek, felfuvalkodottak, felfogalkodott szó is érdekes, hogy a szó szerint azt jelenti, hogy elönti az agyát a füst. Szó szerint azt jelenti a görög kifejezés, vagyis úgy tömjénezi már magát, úgy el van szállva magától, hogy úgy kell lehozni repülőgéppel, mert már 30 méterrel van a föld fölött. És ez azért veszélyes dolog, mert a Biblia ezt még nem sok helyen használja, de ahol használja, nagyon sokszor ezt a felfúvalkodás szót a sátánnal hozza, kapcsolja összefüggésbe. Pontosan a Timóteushoz itt levélben olvashatunk arról, hogy friss hívő ne legyen gyülekezeti vezető, nehogy az ördög csapdájába esve felfúvalkodjon, és az ördög csapdájába essen. A sátánnak is ez volt az ősbűne, hogy felfúvalkodott Istennel szembe, és ezután lett kivetve a valószínűleg harmadik égből, de most nem fogunk számolgatni, mert az messzire vezetne. De a lényeg az, hogy ez a felfúvalkodás ide tartozik, hogy szintén egy démonikus jellemvonás, hogy az ember olyan pozícióba állítja magát, és úgy gondolkozik magáról, ahogy nem volna helyes. És a végül a gyönyört szeretők, ez a philedonos kifejezés, ez a phileo és a hedonos kifejezésből származik, és a egésznek a betetőzése, hogy erre az emberre rá se lehet ismerni, amikor azt mondja, hogy ő keresztény, mert tulajdonképpen a hedonizmus szereti. Az élet élvezetét szereti, mindazokat a bűnös javakat szereti, amelyet Isten tilt az igéjében, és ő ugyanezeket szereti, erre vágyik. Korintusban is pont ugyanez volt a probléma, hogy a korintusiak úgy gondolkoztak, hogy a test az nem használ semmit, a szellem az, ami megelevenít, a testünkkel bármit tehetünk, ehetünk, ihatunk, mehetünk paráználkodni, részegeskedhetünk, semmi probléma nincsen, mert csak a szellem az, ami számít, az a lényeges, hogy imádkozzunk, töltekezzünk be Szentlélekkel, szóljunk nyelveken, gyógyítsunk, profétáljunk, ez nagyon fontos egyébként, de az életvitelükkel teljes mértékben cáfolták ezt a dolgot, és Pál apostolnak ezért kell nagyon határozottan rendet tenni, és az Úr is megsegít a következő alkalommal, majd pont a keresztény szabadság korlátai kapcsán beszélek arról, hogy Pál ezt a krisztusi szabadságot, hogy nehogy széles úttá váljon, mint itt ebben az esetben, vagy leszűkítsük a hívőletet, mint a farizeusi esetben, hanem valóban krisztusi szabadságban tudjunk élni, akkor ezeket a korlátokat Pál apostol nagyon szépen lefekteti, és majd a szeretetben szolgálva ezekkel jól tudunk majd lavírozni. Hát azt lehet látni, hogy az utolsó idők egyházában megjelenik ez a fajta életvitel, ez a fajta gondolkodásmód, és különösen a hipergrész mozgalom, vagy van már szupergrész, meg mindent mondanak már, mert valaki már több bűnt el mer követni, mert ő már annyira ott van, hogy mindennek az alapja az volt, hogy ha nagyon leegyszerűsítem az egyház történelmet, akkor azt lehet mondani, hogy a felvilágosodás vagy elsötétedés koráig a keresztény egyházakban a törvényeskedés volt a domináns. Voltak búvópatak-szerűen karizmatikus megújulások, jött a reformációnak is az időszaka, de már ott is az első két generáció után már bejön az államnak a szerepe az egyházak életébe, bejön a túlzott törvényeskedés, Kávinról ne is beszéljünk, aki még a mosolygás is tiltott az Isten tiszteleten, ahhoz képest már nekünk régen végünk lenne abban az időben, tehát minden héten végig vernének minket a genfi tanács előtt, de most hál' Istennek nem ebben az időszakban vagyunk. És a törvényeskedés időszakából úgy jön ki az egyház idézőjelbe, hogy eljön a felvilágosodás időszaka, és ez nem csak a társadalom terén, politika terén nyilvánul meg, hanem bejön a teológiába, és bejön az egyházba. Mert addig, amíg egyenlő jogokat akarnak az embereknek, amíg szabad választásokat akarnak, vagy mindenki egyenlő istenőt, ezek semmi probléma nincsen, van sok jó eszme ebben a dologban, de az volt a probléma, hogy ez a felvilágosodás során átestek a másik oldalra, és az egyházban bejön a racionalizmus, a különösen a keresztény teológiákra, és elkezdődik ez a liberális szadduceus időszak a keresztény egyháznak, és folyamatosan elkezdik megkérdőjelezni azokat a bibliai igazságokat, amelyekért korábban mártírok is az életüket adták, és akkor elmúlt közel 2-300 éves időszakban láthatjuk azt, hogy milyen termése van ennek a dolognak, és ma már ez a fajta vonal, aminek elég sok ága Bogában, különösen a 20. században, azt látható, hogy beért a termése, és nagyon sok helyen az egyházat szétzűlesztette, elvadította, hitetlen lelkészek prédikálnak a szószékről, nem hisznek jelekben és csodákban, stb. Tehát lehet látni, hogy most ez az időszak, amiben vagyunk, nagyon sok hívő azért ment át, úgymond ebbe a liberálisabb irányzatba, hogy bármit megtehet, mert sokan a bizonyságokat, ahogy így olvasgattam, meg így beszélgettem egy-két emberrel, hogy ők egy olyan törvényeskedők háttérből érkeznek, hogy számukra ez egy megváltás volt. Ez egy evangélium volt, hogy bármit megtehetek, mert Isten engem egyszer megbocsátott, örök életem van, úgy élek most már, ahogy akarok. Míg régen még az is meg volt szabad, hogy a gyülekezetben hova ülhet le, vagy éppen melyik irányban nézhet a szószék felé. A szabadosság kapcsán, ha már megnéztük a különböző jellemvonásokat, nézzünk meg két nagyon fontos állítást a Bibliából, ami úgy igazából megmutatja, hogy mi is húzódik meg valójában ennek a hátterében. A Galata 5.13-ban azt olvashatjuk, hogy mert ti testvéreim szabadságra hivattatok, csak hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. A Galata levél 5. része a gyakorlati dolgokat tartalmazza a hívő élet kapcsán. Pál gyakran beszél így a leveleiben, hogy az elején lefekteti a teológiai alapokat, aztán beszél arról, hogy mi is ennek a gyakorlati következménye, és az első 12 vers arról szól, hogy a törvényeskedés miért okoz problémát. A 13. verstől áttér a másik végletre a szabadság kapcsán, a szabadosságra, hogy a hívő ember se törvényeskedő ne legyen, se viszont szabad elvű ne legyen, hanem maradjon meg a szellem gyümölcsénél, és itt olvashatjuk azt, hogy mi szabadságra vagyunk elhívva, csak hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek. Mert egy nagyon érdekes görög kifejezés van az ürügy kapcsán, ez szó szerint katonai támaszpontot jelent. Egy olyan helyet, ahol a támadást indították a katonák az ellenség ellen, és egy olyan hely volt, ahol egy biztos, stabil pont volt, ahonnan kiindulva bármilyen támadást lehetett intézni. És itt is Pál ezt a képet használja, hogy sok hívő ember azt mondja, én szabad vagyok Krisztusban, megszabadultam a bűneimtől, örök életem van, fel van írva, ne van a mennybe, innentől kezdve azt csinálok, amit akarok. Szóval tulajdonképpen egy katonai támaszpont, egy ugró pont, innen aztán meglendülünk, és azt csinálunk, amit akarunk. Ez tulajdonképpen ennek a gondolkodásmódnak a háttere, hogy a szabadságot a szabadossággal hozzák egy szintre, és azt hiszik, hogy bármit meg lehet tenni, következmények nélkül. És az a csapda ebbe az egészbe, hogy ha megfigyeljük a utolsó idők egyházát, hogy nagyon sokszor a hívő emberek azért nem veszik komolyan a bűnt, illetve vannak a következményeit, mert Isten nem sújt le azonnal. Miért? Mert a kegyelem korszakában élünk. És Isten türelmes és vár, hogy megtérjünk. Ad mindig időt a megtérésre. És ezért van az, hogy bizonyos hívő emberek először csak úgy kezdik, hogy elkövetik a bűnt, aztán elkezdik a bűnt dicsérni, és utána pedig elkezdik felmagasztalni. Ez mindig egy folyamat, amikor a bűnnel kapcsolatban a hívő ember gondolkodásmódja eltorzul, mert úgy véli, hogy bárhogyan is élek, Isten nem büntet meg engem ezért. Pedig ott lehet a korintusi gyülekezet példája előttünk, akik szentségtelenül vették az úrvacsorát, és mit mond róluk Pál apostol? Ezért is betegek köztetek sokan, és halnak meg számosan. Nem volt játék a szentséggel való játszás, csak ezt majd esetleg az úrvacsora kapcsán esetleg egyszer lehet erről szó, hogy az úrvacsora egy olyan szentséges, inkább úgy mondom, hogy cselekmény, amit a hívő ember végrehajt, ami Krisztusnak a sakramentuma, és az abban elkövetett bűn, illetve az abban elkövetett vétkes állapot nagyobb súlya esik alatba Isten ítéleténél, mint amikor idézélve valaki csak úgy szimplán elkövet valamilyen bűnt. A Biblia rangsorol bizonyos bűnöket, ezt lehet látni a Szentírásban. Tehát itt az első és legfontosabb az, hogy a szabadság, amit Krisztusban kaptunk, azt ne használjuk kiindulási pontnak arra, hogy bármit megtehetünk következmények nélkül. Ne higgyük el, hogy ez így van. A bűnnek legalább 20-25 következménye van egy hívő ember életébe, nem egyik napról a másikra következik be, de ha benne marad a bűnbe, egy egész folyamaton végigmegy. Megrontja az Úrral való közösségét, megrontja a testvéreivel való közösségét, elveszi a hívő embernek az örömét, egyre mélyebb bűnökbe fogja belevinni, vannak olyan bűnök, amelyek démonizálni fogják, teljesen félreviszik az életét, tönkremelt a házassága, a családja, és nagyon sokszor egy nézéssel kezdődik, egy cseteléssel kezdődik. Sok aprósággal kezdődik, mert hát ezért megtehetem, ez még belefér. Mondtam már, hogy az ember lelkismert olyan, mint a tundrabugyi, hogy bővi, lehet bőven tágítani, még mindig lehet beért tenni. És a hívő embernek a lelkismerete egy idő után, hogyha így megterhelődik, már érzéketlen lesz a Szentlélek hangja iránt is. El fog veszni az erő az életéből, és nem fogja megtapasztalni Isten szabadítását. Nem fog odafordulni. A kegyesség látszata meg lesz nála, látszólag jó hívő ember, de sokszor elég az ilyennek benézni az otthonába, vagy elég benézni a munkahelyére, és jön az ige, hogy miattatok káromolják Istennek a nevét. Aztán az 1 Péter 2.15-16-ban azt olvashatjuk, mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem úgy, mint akiknél a szabadság, a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái. Itt egy olyan képet használ Pál apostol, egy nagy köpenyszerű dolgot használ, hogy sok hívő ember, ha elkövet egy csomó dolgot, és mondjuk rápirítják, és mondjuk megmerik intén a gyülekezetbe, hogy miért csináltad ezt vagy azt, felkapja a szabadság palástját, én Krisztusban szabad vagyok. ki vagy te, hogy megmered nekem mondani, hogy én mit csináljak? Hát én Krisztusban szabad ember vagyok. Azt teszek, amit akarok. Egyedül Istennel van elszámolni valóm. Nekem nem mondja meg a lelkipásztor, nem mondja meg a presbiter, a házi csoportvezetőm, hogy mit csináljak. Majd én eldöntöm. Majd én tudom a frankót, majd én megcsinálom. Felveszi ezt a kis köpenyt, és szépen hordozza, hurcolásza magával. Egyébként azt lehet látni az igében, hogy a ruházat, a köpeny vagy az öltözet, az mindig egy életvitelt, egy jellemformát is jelent a Bibliában. Majd nézzétek meg a Biblia szimbólum rendszerében, hogy mikor a hívők is újjászületnek, akkor mit öltenek magukra? Fehér ruhát, a Krisztusban lévő fehér ruhát. És éppen ezért van az, hogy nekünk nem mindig fehér ruhára van szükségünk, tehát nem kell mindig megtérni, vagy nem kell mindig újjászületni, hanem mindig csak a fehér ruhát szépen meg kell tisztítani. Akit egyszer megmostak, az onnantól kezdve csak a lábát kell megmosni. Hát fontos a megtisztulás a hívő ember életében, de nem mindig ez a vájkálós dolog, és a ruháról még egyébként lehetne sok érdekes dolgot mondani, majd vizsgáljátok meg. És nézzünk meg most négy területet a szabadosság kapcsán, ami bejött az egyházba, és négy olyan jellegzetes dologról szeretnék beszélni, amin egy kis tükröt is állít elénk, meg is tudjuk nézni azt, hogy körülbelül hol tartunk, és melyek azok a sarokpontok, amik miatt a hívő emberek elcsúszhatnak, és belekerülhetnek ebbe az állapotba, és ez azért nagyon veszélyes állapot, mert a szintén Pál apostol Timóteusnak azt írja az első levélben, a negyedik részben, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó időkben sokan elszakadnak a hittől, mert démonikus tanításra fognak figyelni. Tehát az eltévejedés mindig tanítással kezdődik. Ezért van óriási felelősség a Szentírásban a tanítóknak, igehirdetőknek, de elsősorban a tanítók lesznek külön szalagra állítva, az egy másik kategória lesz, mert nekik súlyosabb lesz az ítéletük, de mindig a tanítással kezdődik. És ha megnézitek a mai népszerű tévtanítókat, azoknak nagyon nagy anyagi hátterük van, nagyon nagy strukturális támogatásuk van, média hátterük van, hatalmas felülettel rendelkeznek, hogy a millió tévelgést szaporítsák, és éppen ezért veszélyes, mert nagyon sok hívő emberhez el tud érni, és ha megnézitek ma a internet, a YouTube, vagy különböző megosztó csatornákon, mindenféle felvágottat, vegyes tálat lehet találni, ez majd a New Age-be lesz majd egy bevezető dolog, illetve az antikrisztus időszakban, ami az összes így össze fogja majd egyben mosni, és bármiben hihetsz, bármit valhatsz, bármit tehetsz, kivéve Jézus Krisztus. Azt még a szádra se veheted. Az nem lesz közös nevező ebben az időszakban majd. Az első a Biblia leértékelése. Ez az első és legfontosabb, és ez a kulcskérdés. Ahogy mondtam, a felvilágosodás időszakában a racionális bibliakritika beindult, utána volt ennek egy fejlődési foka, volt formakritika, redakciókritika, szövegkritika, stb. A lényeg az, hogy a Biblia előbb elveszítette azt a részét, hogy ki is írta a bibliai könyveket, előbb ezt kérdőjelezték meg, hogy Mózes könyvét nem is Mózes írta, meg János már akkor nem is írta, amikor keletkezett a műve, meg ilyenek. Ezt sokáig el lehetett adni, amíg nem voltak a nagy felfedezések, és rengeteg kézirat nem került elő a Közel-Keletről a 19. és a 20. században, utána nagyon sok ilyen tudomány úgymond háttérbe szorult, de még ma is vannak követői. Hát az első és legfontosabb céltábla mindig a Szentírás volt. És most ott tartunk, hogy a Szentírás az tulajdonképpen a egyik vízválasztó a hitehagyott egyház és a hívő egyház között, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. A modern értelmezések terén azt láthatjuk, hogy a Szentírás az csak egy emberi tákolmány, egy emberi mű, amit 1500-2000 év alatt különböző emberek elkészítettek, és sok érdekes dolog van benne, számos tanmese és példázatú szolgálhat számunkra, de ezek a kijelentések nem megbízhatóak. Ezeket meg lehet kérdőjelezni. És ha te úgy kezdesz el gondolkozni egy bibliai igeversről, hogy ez igaz-e számomra, vagy nem igaz, hogy ez valóban megtörtént-e, vagy nem történt, már veszélyes úton jársz. A hipergrész mozgalom egyik alaptétele például az, hogy a hívők az Ószövetséget nem kéne, hogy olvassák, mert abban sok ítélet van, amikor Isten megítéli a népét az ő bűnei miatt, és hát mivel a hívő ember megszabadult egyszer és mindenkor a bűntől, bármit elkövethet, akkor is a mennybe fog kerülni, ezért nem szabad a lelkiismeretüket megzavarni azzal, hogyha a bűnről vagy az Isten ítéletéről szóló részeket tanulmányozzák, tehát ezt felejtsék el. Ez volt az első szakasz. A második szakaszban azt mondták, hogy jó, oké, de mivel Jézus mikor eljött erre a földre, a feltámadás előtti időszakot is ide kell számítani az Ószövetséghez, tehát az evangéliumokat a feltámadástól lehet csak olvasni. A feltámadás előtti részek azok nem vonatkoznak a hívőkre, többek között a hegyi beszéd sem, ami az egyik ilyen nagy vörös posztónak számít a Hipergrész mozgalom követőinek, mert azt meg főképp nem szabad olvasni, és a következő szakasz valószínűleg az lesz majd Márkion nyomán, hogy még Pál apostol leveleiből is csak bizonyos fejezeteket lehet majd olvasni. Ez lesz majd a következő szakasz. Nem vagyok prófét, ezt nyugodtan lehet borítékolni. Ez a Márkioni irányzat mindig megvolt az egyházban, most viszont majd fokozottan fog érvényesülni. Tartalmazza Isten szavát, de nem minden az. Ez a liberális teológia mai álláspontja, hogy a Biblia az nem Isten szava, csak tartalmazza azt. Vagyis a Bibliában talán van valamennyi Istentől származó rész. Itt az Isten szót is idézőjelbe teszem, mert ők nem mindig a Biblia Istenére gondolnak, csak valami teremtő valakire, aki nem feltétlenül ami mennyei atyánk, és ez a szentírás megközelítés vezetett oda, hogy a szadduceusok is vallották, hogy nem hisznek a feltámadásban, nem hisznek a démonokban, az angyalokban. Jézus például nem szabadító szolgálatot végzett, hanem szeretetteljes kisugázásával gyógyított. Ahhoz képest, hogy a kisugázásával gyógyított, ott volt visítozás, üvöltözés, tiltakozás, hiszti, ott elég sok minden volt abban az időszakban, tehát meg lehet úgy vizsgálni ezt a dolgot. Természetesen nem hisznek a túlvilágban, nem hisznek Isten ítéletében, ezek mind-mind nagyon veszélyes területek számukra, és ma a teológiák nagy részén ezt tanítják. Hát olyan lelkészek kerülnek ki, protestáns, főleg, sajnos, főleg protestáns teológiákról, akik keresztény fundamentumokban nem hisznek. És az óriási tragédia. És komolyan veszük a Bibliát, de nem szó szerint, vagyis ez már csak a végkicsengés, hogy a Bibliából csak azt fogadom el, ami engem érdekel, ami engem érint, és a többivel nem foglalkozok. Ez a megszűröm és lenyelem kategória. Ez tehát a Biblia. Tehát vizsgáld meg, hogy hogyan állsz a Bibliához. Isten szava-e számodra? Táplálkozol-e vele minden nap? Engedelmeskedsz-e, ha Isten kér valamire? Megvallod-e a bűnét, ha Isten rámutat valamire az életedben, ami probléma? Ha bármelyikre is nem a válasz, ha a Szentírással szemben, pontosabban Isten szavával szemben elkezdesz engedetlenkedni, akkor elkezdesz megindulni ezen az úton. Az első és legfontosabb szűrője mindig a hívő életünknek a Szentírás, nincs más. Nincs XY-nak a 10 lépéses könyve, 20 lépéses könyve, meg ilyen konferenc, nem, első a Szentírás mindig, az a biztos. Én is tévedhetek, bármelyik igehirdető tévedhet, a Szentírás az nem. És a Szentírás számodra nem Isten beszéde, nem Isten tévedhetetlen igéje, nem Isten kinyilatkoztatása, és nem hiszel az azokban leírtakban, akkor már tévelgésben vagy. Már akkor tévelgésben vagy. A következő, érzelmek az igazság ellenében. Az igazság nagyon hangsúlyos dolog a Szentírásban. Többek között azért is, mert Jézus jelenti, másrészt viszont Istennek a kijelentett igéjét, Istennek a kijelentett beszédeit jelenti. És a mai korban, ebben az időszakban az az igazság, amit annak érzel, és nem a Biblia. Tehát ha valami számodra kellemes, ami megnyugtat téged, például vannak ilyen filantróp keresztények, hogy ők teljesen el tudják fogadni a melegházasságot, a melegeknek a kapcsolatát, és ők úgy érzik, hogy ők így megnyugodnak, hogyha látják ezeket a párokat szépen ott, főleg a gyülekezetben sétálni, meg a különböző szivárványos zászló alatt bevonulni az Isten tiszteletre, akkor neki ez lesz az igazság, és nem a Szentírás lesz az igazság, hogy Isten pedig ítéletével sújtja azokat, akik ezzel még egyet is értenek. Tehát az érzelmek nagyon fontosak lesznek ebben az időszakban, és ezért gyilkolják meg a hívő emberek lelkiismeretét különböző módszerekkel. A démonok különösen értenek ahhoz, hogy az ember lelkiismeretét hogyan tudják egyre lejjebb vinni és lejjebb szállítani. Elég csak arra gondolni, hogy a második világháború milyen borzalmak és szörnyűségek történtek, és ott is miért történt, nem volt az embereknek lelkiismeretük? Dehogy nem. Csak ideológiákkal és különböző dolgokkal szépen lesüllyesztették az életük, és nem hallgattak, kivéve némelyek a lelkiismeretük szavába. Szerinte tartozik, hogy a pokol is relatív fogalommá vált ebben az időben, a mai időszakban, és sok keresztény gondolkozik ki úgy, hogy tulajdonképpen pokol nincsen, az csak egy képes beszéde volt Jézus Krisztusnak, hogy az embereket magához vonja, úgymond elrettentésképpen, de ha van is pokol, az csak egy átmeneti időszak, mert Isten végül mindenkit üdvözíteni fog. Köztes állapot a tisztító tűzten a katolicizmusban, ebben most nem fogunk belemenni, de Itt a hangsúly azon van, hogy végül is vagy nincs pokol, vagy a végén még, ha esetleg van is, a végén majd mindenki a megfelelő szenvedés után üdvözülni fog. Ez a univerzalizmusnak a tana, hogy a végén itt már belefogják, hogy a bukott angyalok és a sátán is majd üdvözülni fog a végén. Ki fog kerülni abból az állapotba, ahova Isten ítélete fogja majd őket küldeni. Hát a mai korban, ha megnézitek, sok ilyen nagyon híres evangélista, idézőjelbe, szolgáltatevő. Ha megfigyeljétek a szolgáltat, én egy jó párat volt módon végighallgatni, mikor különböző szolgálatokra készültem és jegyzeteket készítettem, a szolgálatai borzalmas, ami bibliaellenes dolgokat beszélnek. Gyakorlatilag az eljövendő ítéletről, Jézus visszajöveteléről, a pokolról, a kárhozatról semmit nem beszélnek. Ahogy mondtam, csak pozitív üzenet van. Hogyan élje be a mai földi életbe, hogyan tudja minél több mindent habzsolni, élvezni a kereszténység látszata alatt. Erről szól tulajdonképpen ez a fajta irányzat. Törvény helyett szeretet, erről már beszéltem, hogy az embereket nem intik, nem feddik, nem állítják szembe az életmódját Istennek az igéjével, hanem szeressük egymás gyerekek. Ez a legfontosabb, a nagy, globális szeretet. Ez lesz a legfontosabb ebben az időszakban, és a szeretetnek a őrve alatt minden bűnt szőnyeg alá lehet cseperni, a szeretet nagy burka alatt nem kell foglalkozni azzal, hogy valaki házasságtörő vagy gyülekezetben, parázna a gyülekezetben, nem kell vele foglalkozni. Igaz, hogy jó hívő, de a munkahelyén is esetleg lopcsa, hazudik, nem számít, szeretünk testvér, gyere nyugodtan a gyülekezetbe, majd lesz valahogy, nem kell, szeretünk, így szeretünk, ahogy vagy, hát kik vagyunk, hogy megítéljünk téged, te Istennek a gyermeke vagy, stb. Hát a nagy szeretet maszlakba tulajdonképpen a bűnnek a legalizálása történik meg. És a bűnösök társaságának és a bűnöknek az élvezete, ez a legvégső pontja volt a felsorolásnak is, hogy a hívő emberek ugyanolyan jól érzik magukat a világban, a világi társaságban, mint a gyülekezetben. Ez tulajdonképpen ennek a kifutása, holott Pál apostol azt mondja az efézusi, ez a korintusi gyülekezetben, hogy ne tévelyegjetek, mert jó erkölcsöt megrontanak rossz társaságok. Tehát nem tudsz úgy olyan közegbe részt venni, hogy magad ne legyél kitéve nagyon komoly kihívásoknak. Van egy rabbinikus mondás, hogy az az igazi bűnös, aki hogyha lát egy nyitott bilincset, önként teszi bele a kezét. Nem kell, hogy beletegyék, majd ő magának beleteszi. Sok ilyen hívő ember van, hogy ez még belefér, hát egy pohárral megihatok, hát ezt a cigit még elszívhatom, ez nem lesz probléma. Hát még ez a nővel még egy fél órát lehet beszélgetni, nem lesz belőle probléma. Így kezdődik szépen ilyen kis apró adagokba. Hát még ezt a munkáról elviszem. Igaz, hogy 5 év múlva ki fogják dobni, meg leselejtezik, de nem várom meg, hogy tönkre menjen, inkább hamarabb hazaviszem. Igen, viccen kívül, így van megideologizálva a bűn a hívő emberek életében. Valahogy meg kell ideologizálni, hogy a lelkiismeretünk azért valamilyen szinten nyugodt maradjon. Tehát a bűnt azt mindig meg lehet ideologizálni, és ez egy pusztító dolog, hogyha egy ilyen kicsi dolgot elkövet az ember, és ezt megmagyarázza, utána elkezdi édesgetni, és aztán jön majd a többi. Ahogy a lelkigondozói beszédből tudjuk, hogy oké, hogy van az anyakoca, de jöhetnek a kölykök is. Tehát előbb-utóbb ott lesz egy kis szaporulat is majd ebben a dologban. A harmadik dolog, hitigazságok újraértelmezése, feltámadás, pokol, megváltás, különböző devianciák. Ez a mai kornak egy sláger terméke, hogy ami az elmúlt 2000 évben a kereszténységben, vagy 1800 évben a kereszténységben fix, biblikus alapokkal rendelkezett, sokszor még a katolikus és protestáns vonalon is teljes egyezőség volt, Krisztusnak az istensége, a túlvilági élet, a szellemvilág létezése, rengeteg dologban nagyon sok egyezés volt. Az elmúlt 15-20 évben a Biblia, ahogy mondtam, hiteltelenítése mellett a keresztény hitigazságok, alapfundamentumoknak a totális támadása következett be. És ahogy mondtam, a különböző teológiákon már teljesen más értelmet kap a feltámadás. Például sok helyen a feltámadás csak azt jelenti, hogy az utódainkban élünk tovább. Az a feltámadás tulajdonképpen, az utódainkban fogunk tovább élni. Ahogy mondtam, pokol az nincs, vagy nem is létezik, vagy nem is úgy kell érteni. Nem hiszünk abban, hogy egy jóságos és egy szerető Isten végül mindenkit majd, aki úgymond nem fogadja be Jézust az életébe, azt majd a kárhozatra fogja küldeni. És ezek szépen az elmúlt 15-20 évben kialakultak, és most egy teljesen friss dolog, mindegy, hogy melyik gyülekezet közösségről van szó Magyarországon, Krisztus engesztelő áldozata kapcsán hoztak be olyan tévelgést, hogy az nem az atyának a büntetése volt Krisztus halála mi bűneinkért, hanem valami sátánnal történő alkudozás során áldozta fel magát Jézus az emberek bűneiért. Tehát már most ezt kezdik el kiforgatni, ami a keresztény életünk egyik szíve és középpontja, hogy Krisztus, ami bűneinkért kapott sebeket, miértünk halt meg. Ez az evangélium szíve és középpontja, hogy aki hiszi Jézus Krisztus engesztelő áldozatában, mert az atyát ki kellett engesztelni. Isten a bűn miatt haragszik, a bűnöst szereti. De azok a bűnök, amelyeket az emberek elkövettek, az Ószövetség mondjában fel volt tartóztatva, a bűn el volt fedve. A Ószövetség időszakban a véres áldozatok nem tudták ezt eltörölni, ahogy a zsidókhoz írt levél beszél róla, de Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tudta tenni a megszentelteket. És ez a nagyon fontos alapigazságunk és fundamentumunk. A következő nem hisznek Jézus Krisztusnak a jellemformáló szavarító erejében és megtagadják. Ahogy mondtam, a kegyesség látszata megvan, de az erejét megtagadják. És nem azt vállalják, hogy imádkozunk a deviáns magatartásúakért, a pedofilokért, a homoszexuálisokért, az abortuszt elkövetőkért, vagy a idős szüleiket láb alól eltevőkért, amit divatosan eutanáziának hívunk, tehát jó halálnak, vagy kegyes halálnak. Nem imádkoznak értük, hanem elfogadják, ahogy van. Miért? Nem megtagadják az erejét. Nem hisznek abba, hogy Jézus tud szabadulást adni ezekből a dolgokból. És ha nem hisznek benne, nem élnek Istennek az erejével, Isten szabadító hatalmával, akkor mit csinálunk? Legalizáljuk. És bejön az egyházba a bűn, mert nem harcolnak vele szembe, nem állnak vele szembe, hanem inkább elfogadják, legalizálják, hitelesítik a gyülekezetet, és azt mondják, hogy akkor vagy jó hívő, ha még bűnösebb vagy. Miért? Mert akkor még inkább kiárad a kegyelem. Tehát a hipergrész ezt is megcsavart, ezt a páli kijelentést, hogy nem baj, hogyha jó bűnös vagy, akkor Isten még nagyobb kegyelmet fogadni, tehát védkezzél többet, hogy még nagyobb legyen a kegyelem. Azt már nem mondják, hogy Pál azt mondja, hogy távol legyen, meg hogy sose csináljatok ilyet, azt már nem merik mondani, az valószínűleg majd ki fogják hagyni a következő biblia fordításukból. Aztán tanítványság helyett tagság. Erről a szórakoztató egyháznál már utaltam, hogy az utolsó idők hitehagyó egyházába, ahol megjelennek ezek a torz jellemvonással rendelkező, maguk a gyülekezetbe járó hívőknek mondó emberek, ott a vezetőség részéről, a vezetés részéről, most attól függ, hogy egy személyes vezetés van, vagy esetleg presbiteráris, kongregacionalista, vagy püspöki rendszer, teljesen mindegy, melyikről beszélünk, ott nem az a lényeg, hogy te szolgáljál, hanem hogy tag legyél. Az a lényeg, hogyha a gyülekezetről felvétel készül, minél többen legyünk. A tagság a lényeg, hogy ott legyél. Az, hogy élsz a mindennapokban, hogyan viselkedsz, az teljesen mindegy, mindegy, hogy olvasod az igét, vagy nem olvasod, dicsőítést énekelsz, vagy nem énekelsz, teljesen mindegy, csak legyél ott. A tagság a lényeg, hogy legyen beírva nevel a gyülekezeti regiszterbe, az, hogy a mennyben nincs felírva, az őket nem érdekli, csak ott a gyülekezeti regiszterbe meglegyen. Pedig az új szövetségi gyülekezet, az tanítvány gyülekezet. Jézusnak az egyik utolsó parancsa mi volt? Elmenvényt át szélesebb világra, mit csináljatok? Tegyetek tanítványokká minden népeket, nem tagokká, tanítványokká. A tagság az semmivel nem jár. Kommunizmus is volt pártagság, az emberek eljártak. Egyébként csak zárójelben mondom, hogy a kommunisták a felépítésüket a rendszerüknek a kereszténységből másolták le. Tehát a pártaggyűlés az Isten tisztelet volt, csak jobban tudjátok, a pártitká volt a lelkipásztor, tehát majd esetleg négy szem közt lehet ezt fokozni, de Marxék nem tudtak újat kitalálni, hanem átvették a keresztény elemeket, és szépen magukévá tették. A vasárpiskából például úttörő mozgalom lett, csak hogy tudjátok. Tehát hogy a fiatalságot hogyan lehet ideologizálni, de most a kommunizmusról nem beszélünk, bár nagyon szeretem aprítani őket, mert nagyon sok ilyen butaságuk van, de veszélyes mindenképpen. Azért is veszélyes, meg oda kell rá figyelni, és azért félszemmel foglalkozok vele, meg füllel, mert a Antikrisztusnak az egyik jellemvonása az lesz, az utolsó időkben, amikor a rendszerét kiépíti, az kommunizálni fogja. Egységes vallás fog létrehozni, egységes élelmiszer hozzáférés lesz, egységes árak lesznek, egységes tőzsde lesz. Ezt a Bibliában szépen lehet látni, hogy tulajdonképpen ezeket a kommunista eszméket át fogja venni. Csak ez olyan, mintha és üldözni fogja a zsidókat is, és a keresztényeket is. Úgy képzeljétek el, hogyha mit tudom én, Hitlert, Marxot, Sztálint, meg ezeket, meg Maót így összegyúrjuk, és úgy körülbelül a 200. hatványon, úgy nagyjából ez fog lenni majd az utolsó időkben. Nem véletlenül mondja az írás, hogy kegyetlen, démonizált időszakok lesznek ezek. De ahogy mondtam, az Úr megsegít, lehet, hogy jövőre egy-két részben fogunk erről a korszellemről még egy kicsikét részletesebben tanítani. Megpróbálok majd erről az időszakról. És az utolsó, a bűntudat világi kezelése pozitív énképformálás. Ez most a kereszténységben nagy divat, hogy pozitív énképformálás. Amúgy is tudjátok, hogy a pszichológiát nagyon szeretem egyébként, nagyon közel áll hozzám a pszichológia is. A másik véglete, hogy nem mindig értek velük sok mindenbe egyet. De itt, ahogy mondtam, az egyik legnagyobb probléma a hívő emberek életében, és általában a hívő emberek körében mindig a bűn kérdése. Valahol alulreagálják, valahol túlreagálják a dolgot, tehát a kis dolgot is bűnnek tartják, amit tulajdonképpen nem bűn. De alapvetően, hogyha egy ilyen bűnökkel megterhelt közösség van, az emberek sok frusztrációval és nehézséggel küzdenek, mert azért a Szentlélek, ha valóban megtért emberek voltak, meggyőződésem, hogy piszkálja azokat az embereket, akik ebben az életmódban vannak. Nem arra bátorítják őket, hogy térjenek meg, vallják meg a bűneiket, jöjjenek Krisztushoz, ha démonizáltak, akkor a vezetők kenjék meg olajjal, a szabadító szolgáltal kiűzzük belőle, amit ki kell űzni belőlem, ez teljesen biblikus és normális. Nem, hanem pozitív énképet formálunk. És akkor lemegyünk alfába, bétába, meg zétába, és akkor nem vagyok bűnös, Jézus megbocsátott. Megy a mantrázás és a megvallás, azoknak az igéknek a megvallása mantra szerűen, ami arra utal, hogy tényleg a hívők egyszer megszabadítottak, egyszer megváltottak, Jézusban üdvösségünk van, lehet hozni 20-30 igét is erre, és ezt a pozitív énképformálást erőltetik. Ha megnézitek, a keresztény eladási slágerlisták élén mostában két nagy terület van, elsőbb a nyugaton, az egyik az utolsó időkről szóló dolog, ez most tényleg óriási mennyiségben felszaporodott. Nyilván az idők jelére való tekintettel, és sok hasznos dolog is van benne, csak a Zeitung egzegézésre vigyázni kell, hogy van egy hír az újságban, és akkor másnap már könyvet írnak róla, hogy ez most ez meg az a jel. Nem biztos, hogy pontosan így van. A másik pedig ezek a különböző lelki gyógyulással, lelki tanácsadással, keresztény vezetéssel kapcsolatos dolgok. Irdatlan mennyiségben gyártják őket, hogy a hívő embereknek hogyan legyen pozitív énképük. Ott, ha a Bibliából elolvasták mondjuk az Efézusi levelet, annál jobb énképet senkinek nem tudok ajánlani. És az nem kell 20 lépéses tanfolyamot elvégezni, meg különböző teszteket kitölteni, meg mindenféle dolgot, és ez óriási üzletté vált. Ez a legnagyobb probléma, hogy akik erre esetleg ajándékot is kaptak, azok nem Istentől nyert képességi alapján szolgálnak emberek felé, hanem elég kemény pénzeket elkérnek az Istentől kapott ajándékaikért. Ez a legnagyobb probléma. És amikor nem a bűnről van szó egy gyülekezetben, hanem azt próbáljuk megerősíteni benned, hogy te nem is vagy bűnös, csak úgy érzed, hogy bűnös vagy, de tulajdonképpen nem vagy az, hiába követtél el bármit, akkor erre meg erre kell gondolnod, így meg így kell gondolkoznod, és akkor meg fogsz ettől szabadulni. Ez tehát a maikor egyik nagy veszélye, hogy akar bűnről már beszélni, vagy Isten ítéletéről, hát azt eléggé céltáblájává teszik ezek a magukat kegyesnek mondó emberek. Aztán negyedik, evangélium helyett társadalmi párbeszéd. Nyilvánvaló, hogyha az evangéliumot hirdetnék, akkor arról szó, abba szó lenne a normál esetben a bűnről, a megtérésről, a szabadulásról, Jézus kegyelméről, Isten szeretetéről, biblikus módon. De ez ma már ugyebár nem komfortos beszéd a hitehagyott egyházban, és éppen ezért társadalmi párbeszédet kell folytatnunk. Jézusnál, hogy Pál apostolnál a társadalmi párbeszéd például a Piton szellemével Filippiben az úgy történt, hogy Jézus nevében menj ki belőle. Ez volt Pálnál a társadalmi párbeszéd. Körülbelül nála ezen a szinten záródott le, és nem mondta azt, hogy figyeljetek, tudom, hogy én nem soká Korintusba megyek. Piton szelleme ott van a Delfói Józsdába, nem akarom, hogy nekem gondot okozon, üljünk le, beszéljük meg, hogy a két vallásban mi a közös. És akkor ez jó, ezt megtartjuk, én ebbe fogok tovább hinni, ti higgyetek abban, én megyek tovább. Pál apostol nem csinált ilyet. Nem ülte konferenciázni a különböző vallások képviselőivel. Pál apostol Jézus Krisztust hirdette. Az az egyház, amelyik neki áll társadalmi párbeszéd címszó alatt feladni az evangélium igazságait és alapértékeit, csak figyeljétek meg, és a zárójelbe jegyzem meg, hogyha megnézitek ezeket a különböző vallásközi párbeszédeket, kik azok, akik mindig feladják az elveiket? A keresztények. Nem a buddhisták, nem a muhamedánok, nem azok adják fel, mindig a keresztények adják fel az értékeiket. Ez döbbenetes, nem arról van szó, hogy ő is enged egy kicsit, meg mi is az nagyjából egyenlőre kihozzuk a dolgot döntetlenre. Nem. Mindig a keresztények adják lejjebb a dolgot. Döbbenetes egyébként, ha megfigyelitek, és ezért mondta egyszer valaki, egy tanító, hogy valószínűleg a vallások világtanácsa fogja majd megválasztani az Antikrisztust. Mert ő majd szépen szintetizálni fogja ezeket a különböző irányzatokat. Na nézzük röviden. A posztmodern relativizmus megkérdőjelezi az egyén és a világ értelmét és célját. Ez az első és legfontosabb a posztmodern korszakban. Az egyénnek és a világnak a célja az mindig meg van kérdőjelezve. Tehát te keresztényként nem mondhatod azt például, hogy ez a világ Isten ítélet alá fog kerülni majd egy bizonyos időszaknak a végén, Jézus Krisztus személyesen eljön, aki ítélni fog élőket és holtakat. Ebben hiszünk, nem? Ezt például te nem mondhatod, mert honnan tudod, hogy neked van igazad? Egyből megkérdőjelezik. Miből gondolod, hogy te képviseled hitelesen egyről az igazságot? Neked ettől nem kell félni, neked akkor is ezt kell hinned. Ha Szentírásban ki van nyilatkoztatva és meggyőződéssel, hittel vallod, akkor nem kell félned, még ha üldöztetésben is leszel, mert ez nem lesz egy kedves beszéd. Ezt mindig relativizálni fogják az igazságnak a fogalmát, az egyén és a világ értelmét és a célját. Rengeteg társadalomtudományi cikk jelent meg az ember nagyszerű fejlődésével kapcsolatban. De ha megnézzétek, ez a bizonytalanság időszaka. Leginkább ennek a veszélynek most a fiatalok vannak kitéve. Én sok fiatallal úgy találkozok, hogy munkám során, hogyha visszem őket, vagy összefutok így családokba velük, és vagy ilyen fórumokon olvasok egy-két bejegyzést tőlük, azt lehet látni, hogy teljesen bizonytalanok. Nem tudják, miben higgyenek, hova tartanak, merre mennek. Bizonytalanok a szüleikkel kapcsolatban, a munkavállalással, az iskolával, a jövővel kapcsolatban, mert mindenhol azt hallják, hogy ez se igaz, az se igaz, ez se biztos, az se biztos. Egy állandó bizonytalanság légkörű veszik körül a mai fiatalokat. És a hívő szülőknek óriási felelősségük van abban, hogy a gyermekük ne ezt lássa, hogy minden ilyen, jaj, most ebbe hiszünk, most abba hiszünk, most ez nem biztos, hogy így van, az nem. A hitelvekben, a Krisztushoz való ragaszkodásban szilárdan ki kell tartanunk. Ebben a korban a gyerekeinknek csak mi tudjuk megadni ezt a biztos támaszt. A világban nem fogják megkapni. Ott csak ezt a fajta bizonytalanságot kapják meg, és statisztikailag kimutatható, hogy az elmúlt 10 évben a fiataloknak a szexuális szokásai, a dohányzás, a kábítószer meredeken emelkedik felfele, az életkor csökken, a fogyasztóknak a százaléka pedig radikálisan emelkedik, mert a fiatalok tulajdonképpen belemenekülnek valamilyen élvezetbe, hogy megszabadulnak ettől a bizonytalan érzéstől, ami bennük van, mert a szüleiktől sem kapnak választ. Különösen úgy, hogy majdnem minden második, harmadik család, csonka család, mert vagy az apa, vagy az anya ott hagyta őket, egy másik néniért, vagy bácsiért, vagy a bácsi a bácsiért, már minden van már itt egyébként. Úgyhogy és nekünk fontos, hogy keresztényként kiálljunk ezek mellett az igazságok mellett, hogy van egy valódi, egy megtapasztalható igazság, és az Jézus Krisztus. És ezt hitelesen, következetesen képviselni kell. Még ha üldöztetni fognak is, nem számít. Nekem az élet Krisztus a meghalás nyereség. Minden bizonytalan, viszonylagos, nincs egyetemes igazság, ez tulajdonképpen egy filozófiai irányzat, hogy soha nem ismerhetjük meg a Földön a valóságot és az igazságot. Ezért mindegy, hogy ki miben hisz. A vége úgy is ugyanaz, hogy majd meghalunk, és akkor a Földdel együtt minden igazság el fog majd tűnni. Az evangélium is csak egy a sok lehetőség közül, ezért minden mást is tolerálni kell, és egy hívő ember, ahogy mondtam, nem mondhatja azt, hogy az evangélium igazságában hiszek, és ez egy biztos és egy valós igazság, hanem van más nézet, és ezt el kell fogadni, és tolerálni kell a gyülekezetben is. És az egyházüldözés majd akkor fog bekövetkezni, amikor már az állami törvények akarják az egyházra rákényszeríteni a deviáns magatartást, és erővel akarják a bűnt bevinni az egyházba. Ott fog majd elkezdődni az egyházüldözés. Mert most még az egyházak több helyen azért szabadon megválaszthatják, hogy kit fogadnak tagjai közé, vagy kit vesznek fel a tagjai közé, vagy miről prédikálnak, bár egyre több helyen szorul a hurok, Angliában, Svédországban például, vagy Belgiumban, egyre több helyen készülnek már olyan törvények, és az elmúlt 10 évben a keresztény ellenesség időszakában vagyunk, erről már korábban beszéltem, és hamarosan belépünk az üldözésnek az időszakába. Ez majd egy tágabb perspektíva lesz, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi idő, ezért kell kihasználni az időket, mert a napok gonoszak. Hát amíg lehetőség van, amíg Isten ad kegyelmet ennek az országnak is, független attól, hogy milyen vezetője van, mert nem elsősorban ezen múlik, hanem Istenem múlik ez a dolog, ő döntése emel királyokat, ő nyit kapukat és zár ajtókat, addig a mi felelősségünk az, hogy éljünk ezzel. És a mi gyülekezetünk is azért lesz majd megítélve, hogy amikor jó napok voltak, jó idők voltak, azt mire használtuk fel. Gyülekezet építésére, gyarapodásra, ajándékainknak a szolgálatára, vagy pedig hát csak úgy el voltunk. Közvetítgettük az Isten tiszteletet, bemerítgettünk egyszer-kétszer, de úgy igazából, hogy a világban mi volt, azzal nem foglalkoztunk. El voltunk szépen magunknak, ilyen belterjes tenyészet lettünk, és akkor majd, ahogy korábban is mondtam, a 4 generáción végig majd a gyülekezet, és majd a süllyesztőbe. Lehet választani, de ez most fog eldőlni, minden egyes nap el fog dőlni, és ez a te szívedben kezdődik meg az én szívemben. Hogy hogy állok hozzá a szolgálathoz, az istenkereséshez, a bűnvalláshoz, a megtéréshez, a szabaduláshoz. Ez velünk kezdődik. És így alkotunk egy egészet, és így tudunk együtt előre menni. Jézus Krisztus csak megváltó és nem úr, erre a múlt alkalommal is utaltam, hogy Jézus sokan megváltójútnak tartják, de nem teszik úrrá az életükben. Oké, Jézus, megtértem, bevaltam a bűneimet, de az, hogy ő döntse már el, hogy hova fogok járni iskolába, melyik munkahelyre kell mennem, ki legyen a társam, vagy éppen ne legyen társam, mert az egyedülállóság ajándékát kaptam, azt nem teszem az úr kezébe. Azt majd én elintézem. Fontos, hogy ez a váltás megtörténjen, mert a tanítványságnak az egyik alapeleme, hogy Krisztus úr az életedben, és mester, aki után tudsz menni. De amíg csak a megváltó szintjén maradsz, amit egy üdvös állapot, egy jó dolog, de abban nem lesz növekedés, abban nem lesz szabadulás, nem lesz előrelépés, nem tudod használni a képességeidet, ajándékaidat, Krisztust úrrá kell tenni az életedben. Volt egy teológiai igazgató, ismertem személyesen, ő mondta, hogy az egyik országból a bibliaiskolát indították, minden, mert aztán megkapják az engedélyt a képzések elindítására, csak krisztológiát nem taníthatnak. Bármiről taníthatnak, de Jézus Krisztusról nem lehet. Képzeljétek el, milyen teológia az ilyen, ahol nem Jézus Krisztus van a középpontban. Teljesen egy liberális, egy ateista, egy fél teológia az egész. Ez tehát a szadduceusi kovász napjainkban, és ahogy mondtam, nem kell illúziókat kergetnünk, ezek már sok helyen Nyugat-Európában jelen vannak, a más országokban is, Magyarországon is kezd egyre jobban beszűrődni ennek a hatása, és fontos, hogyha valóban szabadon akarunk élni Krisztusban, és nem szabadosságban akarunk élni, akkor vigyázni kell, hogy ezekben a nehéz időszakokban és nehéz napokban nehogy félrelépjünk, félremenjünk. A szadduceusi kovász tulajdonképpen azt a keskeny utat, amit Krisztus kiépített számunkra, amit nekünk végig kell járni, megpróbálja minél szélesebbre tárni. Minél kényelmesebbé akarja tenni a hívő életet. Emlékeztetek rá, amikor Pál apostol bizonyságot tesz a római helytartó előtt, akkor mikor sok halt be? Amikor Pál apostol miről beszél például? Az önmegtartóztatásról. Tehát a hívő ember szabadságába bizony belefér az önmegtartóztatás is. Az élet nagyon-nagyon sok területén. A krisztusi szabadság az egy fantasztikus dolog. De ahogy az elmúlt alkalommal beszéltem a farizeusi oldalról, ami teljesen beszűkíti, lekorlátozza ezt a dolgot, ez a szadduceusi vonal pedig megpróbálja kitágítani ezt a dolgot, és tulajdonképpen a kereszténység látszata alatt az összes létező bűnt megideologizálva, megteologizálva, ez persze kellenek vezetők, előjárók, kellenek olyan teológusok, olyan gondolkodók, akik ezt támogatják egyre szélesebb körben, és nem véletlen, hogy ez az időszak, hogy Pál korábban is írja, ez a hitehagyásnak az időszaka, amikor szétválik a hitvalló egyház, és a magát Krisztusnak valló, de tulajdonképpen névleges egyház. És ez már a laodiceai korszak is egyben, amikor Laodiceának mi volt a problémája? Nem az volt, hogy vak vagy, szegény, szánalmas, meg mezítelen, az következmény, hogy Jézus hol volt? Az ajtó előtt. Jézus Krisztus nélkül a gyülekezet. Ilyen az a gyülekezet, amely a széles úton jár, amely megengedi, hogy ezek a bűnök teret nyerjenek a hívő emberek és a közösség életében. És végül csak összefoglalásszerűen a liberalizmus, ugyebár a túlzott szeretet, minimális törvény, a bűnök rabsága, a rabság, világi értékrend legalizálása, a világi javak élvezete, a mértéktelenség, a kételkedés szelleme, a pozitív üzenet, a liberalizmus és a humanizmus, ez ami végig húzódik az utolsó idők egyházában, és következő alkalommal az Úr is megsegít, befejezzük a sorozatot, és az igazi krisztusi szabadságról szeretnék beszélni, ami se nem a szélső jobb, se nem a szélső bal, hanem valóban a krisztusi út, hogy a túlzott szeretet helyett a isteni szeretet lesz a középpontban, a minimális törvény, illetve a túlzott törvény helyett a kegyelemcentrikusság van, a bűnök rabsága és a törvény fogsága helyett a bűntől való szabadság, akkor a rabság helyett a szabadság, a világi értékrend helyett az isteni értékrend, a világ javainak élvezete helyett Isten javaival való élés. Sok embernek az a problémája, azért szeretik a világot és a világban lévő dolgokat, mert nem tapasztalták meg, hogy milyen jó Istennel járni. és nem tudják élvezni az Istennel való közösséget. Még ha valaki ezt megízeli, ezt megtapasztalja, akár az igeolvasásban, az imádatban, imádkozásban, a szolgálatban például, az nem fogja kívánni a világot. Ki fog belőle szorulni, ez vice versa működik, hogyha az Isten szeretetével meg vagy telve, ez ki fogja szorítani ezeket a világi dolgokat az életében. Nem is fogod vágyni, vagy ha esetleg rá is tévére a tekinteted, tudsz tőle szabadulni, nem köt le órákra, sok hülye felesleges dolog, mert nincs értelme, tudsz nemet mondani, mert egyből az jut eszedbe, hogy lehet, hogy most ezzel 2-3 rosszát el tudnék játszani vagy szórakozni, de lehet, hogy inkább igét olvasok és imádkozok, ha már ennyi időm van. Vagy esetleg felkeresem azt a testvéremet, akit nem látogattam már meg, vagy 1-2 éve, mert nem voltam nála. El lehet tölteni hasznosan ezeket a dolgokat, csak fontos, hogy az értékrend meglegyen. Aztán a mértéktelenség helyett belép a szellemnek a gyümölcse, a kételkedés szelleme helyett bejön a hitbéli meggyőződés, hogy egy szilárd hittel rendelkezel, és ha agyonvernek, akkor sem fogsz más mondani. Ha rálítnak a lábadra, Jézus Krisztus fog kijönni belőle. Ez a hitbeli meggyőződés, hogy bármi jön, bármi következik, hiszem, hogy a názareti Jézus Krisztus az élő Isten fia, és pont. És ha kell, mind halálig hűségesen követem őt. És aztán a liberalizmus és humanizmus helyett a profétikus üzenet, az Új Szövetség Egyház profétikus egyház, ahol minden egyes vasárnap Isten beszédének kell elhangzania. Isten üzenetét kell tolmácskolni. Akár tanít, akár prédikál, akár profétál, akár bátorít, buzdít, bármit csinál. Istentől jövő profétikus üzenetre van szüksége Isten népének. Ha valamikor szükség volt, az a mostani időkben van. Hogy figyelmeztetést kapjunk, hogy bátorítást kapjunk, hogy ne ijedjünk meg, ha üldözések lesznek, összetartsunk, összefogjunk. Ha valaki kezd a nyájból elmaradozni, azt visszahozzuk akár idézőjelbe erővel is, hogy ne vesszen el, mindent megtenne az emberekért. De ez csak akkor fog menni, hogyha a gyülekezetben működik az Istentől való dicséret és imádat, a profétikus tanítás, igehirdetés, a szellemben és igazságban való imádat, a szabadulások működnek a gyülekezetben, és úgy jövünk el Isten tiszteletre, hogy Uram, én szabadulni akarok, én vágyok arra, hogy bűntől mentes legyek, akarok szentül, szentségben, tisztaságban élni. Ez, ha működik egy gyülekezetben, az egy óriási áldás és nagyon nagy bizonyságtevő erő a mai világban. A kovász az pozitív életemben is használja a Biblia, egy gyülekezet is lehet jó kovász, ami megerjeszti a jót, a tisztát, a nemeset, a biblikusat, a követendőt. Ez a mai világban nagyon nagy szükség van rá. A hívő házasságokra, a hívő gyermeknevelésre, a hívő dolgozókra. Mindenkire szükség van. Függetlenül attól, hogy milyen ajándékod, elhívásod, szereped van egy gyülekezet életében, mindenkire szükség van. Én kívánom azt, hogy legyünk egy ilyen gyülekezet, és legyünk mentesek mind a farizeusi, mind a szadduceusi kovásztól. Amen.